szerepe az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Sóvárok, sőt eleper a lelkem az Úrúgal a léptán. Testem és lelkem újonva kiállt az élő Istenhez. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te útjaidat gondol. Amen. Böjt negyedik vasárnapján a 75. dicsérettel folytassuk Isten tiszteletünket. A 75. énekünk így kezdődik. Eltévedtem, mint tyúk a bűnösök útjára. Mind az öt verszakát énekeljük a 75.
Thank you. tudnak hálát adni a családunkért, és áldást kérek a fiatalokra, hogy ez a szeretet, ami bennünk él, ez mindig megmaradjon és megőrizzük.
Nekem az elődeik járnak eszembe, Tibor bácsira emlékezni, Magdi nénire emlékezni, Ildára emlékezni. Szeretettel.
Tegnap, amire Márti is utal a Magdi néni születésnapján, ült össze a családnak, egy töredéke voltunk, vagy százan.
Azt kérném azoktól, hogy a 21. századnak megfelelően ébredjen az emberekben a tisztesség és a szabadság iránt vágy és küzdelmi akarás és küzdelmi erő, mert nagyon látják, Isten áldjon bennünket.
Szeretnék közbenjárást kérni a volt férjemért, aki elveszítette az édesanyját, és tudom, hogy ez egy rettenetes csapás, nagyon nehezen egész életemben ettől féltem, hogy ez neki nagyon nagy megrázkódtatás lesz, és az Oliért is, aki az anyukáját elveszítette, hogy az úgy vigasztalja meg, hogy vigasztalót küldjön neki.
Ezek az édesanyák, Júlia és Gabriella, nagyjából egy idősek is voltak, és Márti anyósáját is köszönjük, Márkusz tudva, mert Márti ápolta őt, férjé Ádám, aki elveszítette az édesanyját, és akkor ilyet is természetesen imádkozzunk. Van-e még valakinek kérni valója? Ha nincsen, én még egy dolgot hozzak a gyülekezet elé, hogy délután Miskolcra fogok menni. Március 15-e van, és ott egy sajátos ünneplés lesz, mert a úgynevezett számozott utcák, ahol Miskolcon három nagy cigánytelep van. ez az egyik, ami a Diós Győri stadion mellett, a DVTK stadion mellett van. A stadion átépítése miatt elkezdik kitelepíteni a lábokat, 300 családot érint a telepítés, és már részben elmenekültek. Ugyancsak innen megpróbálnak Kanadába egyesek elmenni azután, hogy a gyöngyöspatai ház család menedékjogot kapott, odakint elég nehéz dolog Magyarország magyarázkodik ebben a kintben, legalábbis a felső vezetés, és itt a Számozott utcánkban élő romáknak ez tényleg élethalál kérdés. Máltai szeretett szolgálat kapcsolódott be a választások előtt, azt ígérve, hogy megfelelő fogs esetén rendezni fogják a választások utána ott élő romáknak a helyzetét. Ez nem így alakult, mint az egyébként várható volt, és a maximum az, hogy 3 hónap albérleti díjat fizetnek azoknak, akik találnak albérletet, de nem jellemző ez. Kezdetben volt egy ilyen ígéret, hogy aki aláírja, hogy 5 évig nem jön vissza Miskolcra, az kap lakás vásárlására 2 millió forintot a várostól, mert ebből nem lehet, csak valahol olyan településen lakást találni, ahol lehetetlen megmaradni. És van Miskolcnak egy része, nekünk is van ott egy romházunk és telkünk, van az egyházat, amivel nem tudtunk semmit kezdeni, járni sem tudtuk, ez a Jukó völgybe, kutyordűlőben van, volt pályaszégi területe ez Miskolcnak, és oda menekülnek most, de már tudható, hogy ezt a területet is parkosítani akarják, tehát tovább kell menekülni. Engem ez megrendít, és nem igazán március 15-ét ünnepelni megyünk oda, hanem a szolidaritás miatt, tehát ilyen kétségesen demonstratív tettel gondolnak, hogy egy nemzeti színszalagot legalább egy utcát elkerítenek annak jelenként, hogy nem akarnak onnan így elmenni, hogy megkapnának valami méltó alternatív megoldást, és hát ezt meg is kell várnunk a várostól, de én mindig úgy érzem, hogy nagyon erős a többségi társadalomnak van az az elvárás, hogy a romák oldják meg saját problémáikat, próbálják meg saját üstöküknél fogva kiúzni magukat abból a szörnyű nehézségből, amit hát nem csak évtizedek, hanem tulajdonképpen évszázadok óta szenvednek. Úgyhogy gondoljunk roma testvéreinkre, különösen a elszínényedő vidéki térségekben élő, akiknek sem munkájuk, se velük való együttérzés, csak mindig a számok kérés, a leckésztetés, gondoljuk a szegregált iskolákra, a reménytelen helyzetre, amikor nincs kiút, pedig a legutolsó cigánytelepen is ugyanilyen arányban születnek tehetséges gyerekek, mint Rózsadombon, vagy a belvárosban, csak nem lesz belőlük semmi, mert nincs lehetőségük kitörni ebből a helyzetből. Imádkozzunk előtt is. Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg Isten szent igényét, mielőtt imádkoznánk.
Isten szent igényét, János evangéliumának 6. fejezetéből olvassuk az első 15 verset, ami így szól. Ezek után elment Jézus a Galilea tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követte őt, mivel hogy látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. közel volt pedig húsvét, a zsidók ünnepe, mikor azért felemelte Jézus a szemét, és látta, hogy nagy sokaság ér hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felelt néki Filip, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondta neki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fű volt pedig azon a helyen, leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálákat adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Amint pedig beteltek, mondta az ő tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmilyen ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondták, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak őt elragadni, hogy királyát tegyék, ismét elvonult egymaga a helyre. Amen.
Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesetleg, hálát adunk neked ezért a mai napért, hálát adunk neked a közösségért veled és egymással, és imádkozunk, hogy ezt az egységet, békességet, szabadságot, egyetértést munkád vágyként és szándékként valamennyünknek a szívében, ezen ünnep alkalmából is. Segíts, hogy mindabban, ami megoszta magunk részéről, ne legyünk a szakadék szélesítői, hanem törekedünk örökségre, és imádkozunk belső békéért és szabadságért is, hiszen ez a te szándékod, te is békét akarsz kötni velünk. A mi ellenségeskedéseinket a veled szembeni tacot segíts legyőzni, hiszen ehhez is erőtlenek vagyunk. Köszönjük, hogy a magad részéről nem kívánsz háborúzni, velünk mi is történne a mi életünkkel, hogyha te ezt akarnád tenni. És imádkozunk azért, hogy a te mintádat, amit úrunk Jézus Krisztus életén keresztül is tükröztettél, kövessük itt ebben a világban, nem csak elméletben akarunk beszélni arról, hogy mi is történjék a bűn, az erőszak, a nagyok hatalmaskodásai által megrontott világban, cselekedni szeretnék, mint te, aki megosztottad a kenyeret, kevesek kenyerét sokakkal. És azt is köszönjük, hogy kitértél az ebből a tér irányát. Legyenek, mi is szeretnék minél kevesebb aktuál politikai vonatkozást belevinni a tetteinkbe, ezért segíts, hogy az arányosságnak az elvét és a határokat tiszteletben tudjuk tartani, de imádkozunk konszervok vezetőjéért is, igény utasítása szerint egy belátást, egy irgalmat, tisztességet szívünkbe, imádkozunk jó törvényekért és tisztességes végrehajtó hatalomért, és főképpen szegényeinkért, akik között ma is arra jut ez, hogy osszuk meg a kegyelet és a két halat segíts, akinek van, megállt feleségét odaadj annak, akinek nincs, és tehát meg mindazoknak a szervezeteknek is a munkáját, akik a szegényeket segíti. hozott konkrét ügyekben, Eszterrel együtt békéért imádkozunk a mai felvonulásokon, tüntetéseken. Általában hálát adunk a családért, szeretteinkért, akikért nem szűnünk meg imádkozni. Hát meg az ő életüket és a elvetett jogokat kerüljön ki, különösen a fiatalokra gondolunk, hát meg az ő életüket, te fordíthatod jó irányba, lépteinket, segíts meg őket. Üvétel elődeinkre emlékezünk napvidényre Tibor bácsira, Évára, Zsuzsára, áld meg az ő emléküket, és mindazokat, akik előttünk jártak, és megvifleg győzelmesen a maguk küzdelmeit. Úgyhogy a emeséget kérünk, aki beteg, Olaszka Krisztináért, aki nehéz kezelés alatt áll, és imádkozunk Katalinért, családjáért, egy nehéz időszakon mennek most keresztül. Kérünk elő Kulcsár Gábornak, Sálikának, Jánosnak és Györgynek is, akik szintén betegséggel bajaikkal küzdenek. Sálikával hálával emlékezünk azokra, akik szabadságért harcoltak és az életüket is odaadták, meg az ő emléküket. Vicces nénivel, Zsuzsára és Zoltánra gondolunk ott a veszteségben, akik nem támaszkodhatnak gyermekeikre, és magukra maradtak öregségükre. Segíts meg őket, kérjük Pártival, pont férjéért, Ádámért, könyvekünk, aki most elveszítette az édesanyját, aki tőlem függött a vigasztalást és erőt is imádkozunk. Zoliért, aki nem csak az édesanyját gyászolja, de Árvák édesatja, hogy áld meg, vigasztald meg őket. És imádkozunk hozzád a legszegényebbek, vagy lelki szolgáltatottabbakért most konkrétan a Miskolci Roma testvéreinkért, de szerte az országban mindazokért, akiket könnyű megvetni, kipeleg érezni, bántani, rajtuk vagy közöttük is jó vezetőket, de nekünk magunknak segíts odaállni tiszta szívvel melléjük, hiszen ők is a mi nemzetünknek, országunknak a részei és a legjobb akkor is testvéreink. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miket lenni is elbocsátnak az elvétkezőnek, és nem így minket kísértésre, de szabadíts meg a gonoszra, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a Jézus, mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva az 556-ban. bemennél valamit, talán az ombora tetején egy műanyag szatyorban, egy papírok mellett egy kis aknóhoz már be, légy szíves, bocsánat, elfelejtettem behozni. Tehát kedves gyülekezet, Isten Szentigéjét, Vaj Ézsaiás könyvének az 54. fejezetéből, a 7. verstől olvassuk a 11. versig. Ez egy nagyobb összefüggésből kiszakított rész, de már a múltkor is beszéltünk arról, hogy nagyon nehéz ez alatt a rövid idő alatt egy teljes összefüggő szakaszt értelmezni, és hát ahogy Jézus az 5000-et megvendégelte és széttörtelte a kenyeret mindenkinek, csak egy kis törés jutott, hát úgy mi is törünk most a teljes kenyérből egy darabot, és ezért olvassuk csak a 7. versből, és csak a 11-ig, pedig előtte és utána is összefügg minden azzal, amiről ma beszélni szeretnék, három dologról, különösen is, majd talán vissza-vissza utaló, előtte és utána jövő szakaszokra. Így szól tehát hozzánk Isten Szent igéje és Ézsaiás könyvének az 54. részében a 7. versről. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize, miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Ó, te szegény szélvésztől hány, vigasztalás nélkül való, imé ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Ez Istennek mai üzenete, Szent igényéből hozzánk, valamikor időszámításunk előtt 800 évvel került hártyára, vagy papiruszra, ez a szöveg, és ott halljuk benne azt a kifejezést, ami hát a mai ünnepség egyik vezérgondolata is kellene, hogy legyen, ezt nyilván ezért kért imád a békéért, hiszen 167 évvel ezelőtt, 1848-ban, amikor papírra került, hogy mit kíván a magyar nemzet, akkor mint egy preambulumként ott van az elején, hogy legyen békesség, szabadság és egyetértés. Legyen békesség. Ézsaiás könyvének ez egy kulcsszava. Sokszor nem számoltam pontosan össze, de talán 10 és 20 között van az a helyeknek a száma, ahol a békesség, az Isten által felkínált békesség előjön az egyik legszebb ezek közül, nem csak a békesség fejedelmére való utalás a 9. fejezetben, hanem a 27. fejezet bátorítása, ami így szól, fogja meg erősségemet, kössön békét vele, békét kössön vele. Istennek a szándéka, a béke és a Jézus, mint az ő küldöttét imádjuk, hogy látjuk benne a megígért messiást megjelenni, akkor őt, mint békekövetet ismerjük fel, és halljuk a János evangéliumában mondott szavait, amelyek így szólnak, hogy nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa, hanem hogy megtartassék a világ által. Isten szándéka tehát nem a triumfálás, a mindenáron való győzelem bárki felett. Látunk ilyet a világban, ahol emberek mindenki ellen és minden ellen harcolnak. Ahogy a gyerekek egy bottal a kezükben járják a rétet, és csak később kezdik szégyelni magukat, amiatt, hogy különösen azoknak a virágoknak, amelyeknek ilyen fejformájuk van, azoknak a fejre ütik a bottal, harcolnak. A világ ellen még egy kis húga van a réget, ők levágják, mert hát ott túl az emberben az az ösztönös szándék, hogy győzzek valaki felett, még akkor is az illető nem indít háborút ellenem. Hát még ha indít, és pláne a gyengét, mint én, akkor mindenáron győzni akarok. Isten nem akar győzni felettünk. Egy szülő nem akar győzni a gyermekeit. Felett nagyon helyesen, ha már törvény tiltja a nyaklevest is, az ennél keményebb fegyelmezés, pláne is folyik ugyan a vita a dolog felett, hogy vagy makarenkói pofont emlegetnek egyesek, vagy más jeles pedagógusok mögé fújva mentegetik a testi fenyítést, de mindig oda kanyarodunk vissza, hogy az erősebb ne alkalmazza a maga erejét a gyöngéppel szemben, hanem kössön békét. Na most békét mindig az erősebb kínálhat a gyöngépnek. A gyöngép az reménykedhet abban, hogy békén hagyják. De békét kötni, békekötést kínálni, mindenképpen az erősebb teheti. Egy bölcs katona mondta egyszer még a délszláv háború idején egy tábornok, amikor én próbáltam arra rávenni, hogy nemzetközi kapcsolatai révén is hasson oda, hogy a feleket szét lehessen választani, azt mondta nagyon rezignáltan, hogy ez most még nem megy. Ezt tudják a katonák, hogy sajnos hagyni kell egy kicsit öldökölni az embereket, azt nem se tudják abba hagyni, amikor már elkezdik szégyelni magukat, de akkor oda lehet menni közéjük, és rá lehet venni őket, hogy kössenek békét egymással. Persze ilyenkor gondolkodunk azon, hogy létezik-e a Földön egyáltalán béke, vagy csak átmeneti fegyverszünetek, de akárhogy nevezzük, meg kell becsülnünk azt az időt, amikor a hirtelmes munka, a gondolkodás, a barátságos gesztusok, a művészetek pártolása, az elmélyi, szellemi munka, igazságok keresése, felfedezése tölti ki az ember idejét, és foglalja az energiáit, és nem a másik értékeknek a szétverése, elpusztítása, átnevezése és kisajátítása. Szóval ennek a könyvnek, Ézsaiás könyvének ez az egyik vezérgondolata. Olyan korban, amikor egyébként hát vagy elkezdődött már, vagy küszöbön áll, vagy benne vagyunk, nem tudjuk pontosan meghatározni a könyv keletkezésének az idejét, van három törés a könyvben, mondjuk így, hogy három könyvből, három nagy részből áll a mai irodalom kritikai módszerrel való vizsgálat után Ézsaiás könyve, de mindenképpen árnyékot vet a gondolatokra, a szavakra, a babiloni fogságnak a félelme és várása. És valaki a fogságra való elhurcolás, az ellenség betörése, a várható szörnyű veszteségek és tragédiák közepette már ideje korán elkezd a békéről beszélni. még mindenki élezi a szabjáját, mert akkor még ilyesmikkel harcoltak, halmozza a tartalékot, hogy kitapcsolva a háború lesz, annak nyilván lelkesítő beszédek. Izsaiásról is tudjuk, hogy ő sem volt népszerű ezzel a béke vágyával, nem is természetes halállal halt meg a hagyományok hihetők, és pedig éppen ezért, mert nem tartozott azok közé, akik minden áron kakaskodni és harcolni akartak, és nem csak azért, mert bölcsen látta őt a Babilon sokkal erősebb. És arra gondolt, hogy valahol ez a nagy békehiány, ez a harciasság valahol belül születik meg az emberben. A belső békétlenségből lesz azután kinek kisebb vagy nagyobb területen lehetősége arra, hogy jóvá tehetetlen sebeket üssön a másikon, és lerombolja a békességnek az erősségeit. Szóval békét kell teremteni belül az embernek a szívében. És itt most nem csupán mondjuk egy elrontott gyerekkorra gondolunk, sok apai pofon után végre hatalmuk van, másoknak mindezt visszaadni, feltétlenül erre, hanem arra a békére, amit a héber sálom szó kifejez, ami nem egyszerűen csak egy ilyen jó napot kívánok, mert ezzel köszönnek ma Izraelben is, hanem és nem csak egyszerűen a béke, hogy nem történik rossz dolog, nem bántak bennünket, nem jön be senki a házba harcias eszközökkel, rossz szándékkal, és nyugodtan kiengedhetjük a gyereket is játszani, mert nem fogják bántani, és így tovább, hanem a sávoknak van egy olyan értelme is, hogy ez maga a teljesség. Az az isteni nagyvonalúság, amivel ő helyet engedett a látható világnak, és amellyel folyamatosan helyet enged annak az embernek, akiben akarja is, hogy az ő isteni teljessége, valósága, méltósága tükröződjék. Nem bábuk vagyunk, akiket ő tologat ide-oda egy táblán. Persze vannak ilyen műhelyi helyek, amelyek rólunk, mint fazekas műhely alapanyagáról beszélnek, anyagról, amelyet fazekas kedve szerint formál, és hát vagy tejfeles ösögöt, vagy éjjeli edényt, így lehet érteni a Bibliának a szövegét, hogy vagy tisztességre, vagy tisztességtelenségre járt belőle eszközöket, ő dönti el, és az edény nem szólnak vissza, hogy miért ilyenre alkottál, vagy miért olyanra. Ennél több az ember, és Isten helyet enged neki, sőt, mint hogy Istenné teszi a világ mindenségnek egy pici kis pontját. Ahogy Bóra Ferenc leírja nagyon kedvesen, ahogy az apja egyszer egy kis földarabot adott neki, ahol talán egy vagy két dínyéje neki is termett, és hát amikor úgy nagyon megörült volna az eredménynek, akkor az édesapja elvette adóba tőle azt a dínyét, és akkor kezdett derengeni neki, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ő gondolta, amikor bírálta a tekintet apja gazdálkodására, hogy miért nem hatékonyan az, ahogy az apja művelte a földet. Most az Isten adott egy pici dínyet, egy olyan dínyényi földecskét itt a világ mindenségben, ahol mi bebizonyíthatjuk, hogy jobbak vagyunk, mint Isten, magasabb a műveltségünk, ha akarjuk. Sokkal érzékenyebb a dolgokhoz való hozzáállásunk, a szociális érzékenységünk fejlettebb, mint az övé. Mert fölteszünk a kérdést, hogy miért vannak szegények, miért vannak háborúk, miért vannak betegségek, és alig halljuk meg, hogy Isten is ezt kérdezi tőlük. Minden mondott, hogy ne így legyen. Lehet, hogy ő teremtette a betegségeket. De megteremtette azok gyógyszerét is, de lehet, hogy mi küldjük azokat a pénzeket, amelyekkel fedezhetnénk a betegségeknek az ellenszerét. Miért van betegség? Miért van háború, kérdezi Isten is. És azt mondjuk rá, hogy ezen a földön nem ő mögé kell bújni, és nem a sátán mögé kell bújni, és nem a másik ember mögé, és nem a párt mögé, és nem a rendszer hiányosságai mögé, hanem az az ő visszatérő kérdése, hogy miért nem kötődik velem ott belül, és miért nem áll helyre a belső világon rendje és békéje, mert ha ez megtörténik, akkor körülötted és hatásod révén más emberekben is megszületik majd a béke. Olyan nehéz Isten türelmét utánozni, olyan nehéz Isten hitét utánozni, hitét, a bennünk való hitét. Mi meglökkenünk, mert mindig azt hiszik, hogy ez csak egy oldalú dolog, pedig nem. Ha mi hitetlenkedünk, ő akkor is hívő marad, bennünk hívő marad. Szóval a békekötés ennek a szakasznak a kulcs szava, békességem szövetsége, mondja itt a 10. vers, és ne olvastuk el, csak mondtam, fogok utalni rá fejezetben, ez még egyszer előfordul a 13. versben, minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Szóval az a fajta méltóság teljes nyugalom, amely megmarad akkor is a kívül viharok, akkor is, ha valaki mindezt le akarja rombolni, ez el nem vehető Istennek. Ez a minden értelmet felülhaladó békessége, amit néha egy Isten tisztelet végén áldás formájában is meg szoktuk fogalmazni, hogy és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban, amennyit szoktuk mondani. De most nézzük akkor, hogy mi ez a három dolog, ami egy kis szakasz volt, többek között már rövid idő alatt kiemelkedett. Az egyik dolog, hogy Isten itt a velünk való kapcsolatát egy szerelmi házasság képében mutatja meg. Nem ritka ez a Bibliában, és ugyanazokat a problémákat veti fel a képben, a bibliai képben az Úr, amik az általunk is tapasztalt házassági problémák szoktak lenni, a megnemértés, a hűtlenség, a kikacsingatás a kapcsolatból, és itt is hasonlókkal találkozunk. Azzal kezdődik a fejezetről, hogy újjog te mentő. Aztán beszél özvegy asszonyról, beszél elhagyott ifjú asszonyról, ifjúsága szégyenéről az ige. Három szövetségnek a képe bontakozik ki, ugye a házassági szövetség is szövetség. Az egyik az Ábrahámnak a szövetsége, hiszen Ábrahám felesége is sokáig egy mentőnek tűnő asszony volt, akinek nem született gyermeke, Sárát volt, tudjuk, ige szerint 90 esztendős volt, amikor Izsák született, és nevetést szerzett neki az Úr. Akkor is, hogyha nehezen tudjuk azt az életkort a mai számításaink szerint igazolni, de tény, hogy túl volt az az időszakon, amikor már egy gyereke született. És azt ígérte neki is az Úr, ami itt is elhangzik, hogy kiszélesíti a sátorát. Gyermeke lesz, utódja lesz. Ezek a képek mind erre utalnak. És nagy lesz fiaidnak a sokasága, életében a sátorodnak a területét, nyújtsd meg a köteleket, kiterjedsz, annyian lesznek utódaid, mint a tenger partján a homokszemek, vagy az ég csillagai, nézd fel, számold meg a csillagokat, milyen szép dolog.
Aztán a második kép, ami már belefolyik az általunk felolvasott szakaszba, a Sínai-hegyi szövetség. Annak is az az előzménye, és így értjük a szégyenkező ifjúasszony képét, hogy Egyiptomban kellett éveket eltölteni rendkívül megalázó körülmények között. Egyszerű vályogvető vagy mezőgazdasági segédmunkát végző, az építőiparban ez akkor is segédmunka volt, ilyen munkákra szorították ezt a népé szaporodó nagy családot, és éppen a közmunkának, a munkának a szégyenteljes volt az, ami miatt az örökkévaló megharagudott, lenézett, és nem tetszett neki, hogy milyen munkát végeztetnek ezekkel az emberekkel. Szégyenteljes, megalázó munkát, és elhatározta az Úr, hogy ebből a helyzetből kimenti őket, kihozza őket, és elviszi egy olyan világba, ahol van értelme a munkának, és ahol megbecsülik egymást az emberek. Tehát Egyiptom szégyenelte, ifjúságot szégyene eltöröltheti, mert visszaemel méltóságot az Úr, mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged. Az Úr, mondják az előző versek, mint megvetett ifjú asszonyt, beszélni Istenem. És a harmadik szövetség pedig a Noénak a szövetsége. Érdekes, hogy így visszafele megy az időben a szöveg, de azért is figyelemre méltó, amit itt olvastunk, mert a Noé szövetsége az még nem egyetlen népről szólt, hanem az az egész emberiségre kiterjedő szövetség volt. Ez az az új szövetség, ami által a nagy családon kívül születetteknek, és nem csak a Sém ágában születetteknek is megígértetik ebbe a nagy szövetségbe való bevonás, és mondom visszafelé haladva a Noé szövetségében benne van Sém, Hám és Jáfet egyaránt, mintha Ézsaiás, akit szokás az Ószövetség evangélistájának is nevezni, felfigyelne Isten szent lelke által arra, hogy a békesség nem csak egy nép probléma, de igen, különlegesség, igen, arra hívta el az Isten, hogy papi népként a nemzetek között a békességet munkálja, és közvetítse Istennek ezt a minden értelmet meghaladó békességét. Beszéljen a béke fejedelméről, beszéljen arról, hogy Isten nem harcolni akar, hanem szövetséget akar kötni velünk. De ebbe a szövetségbe, amelyet ezek választott szentlépével kötött, be akar vonni bennünket, és nem leváltani akarja az ő népét. Úgy őrsellem mindig, amikor a keresztények arról beszélnek, hogy nincs már Istennek választott népe, nem olvassák a Bibliát. Mert a római levélben egyértelműen ott van, hogy Isten nem bánja meg. Nem töri ki az eredeti fát és ültet helyette másikat, hanem beoltja az eredeti fába a külső ágokat is. Csak hálával is szeretettel gondolhatunk, Isten választott népére, melynek története adja a Szentírásnak a tartalmát és üzenetét is, vele kötött békét, és rajta keresztül akar békét kötni, Úrunk Jézus nem véletlenül született oda, akar békét kötni a világ másik felében is. De a Noé szövetségében benne van az egész emberi fajra kiterjedő, sőt, nem csak az emberi faj, az egész világban. Úgy szerette Isten a világot, hogy kiterjed. Ezzel az evangéliumi üzenet, János evangélium a 3. részének a 16. versében. Tehát az Isten megváltó szeretetében az egész világ benne van. Apraja és nagyja, minden él és mozog ezen a földön, amikor egyszerű fiát akarja, aki így benne áll, ne veszem, hanem örök élete legyen. De akkor menjünk vissza még egyszer konkrétan ehhez a kis falatnyi kenyérhez. egy rövid szentvillantásig elhagytalak, ezt mondja az ige. Ez tény. Mi mást érezne a fogságra húzoltatása pillanatában Izrael, mint hogy az Úr elhagyott. És akkor most az árnyelbe tesszük először ezt a rövid szempillantási idő meghatározást, és megállunk annál, hogy elhagyott. Az előbb beszéltem arról, hogy hát ez előfordul a házasságok belül is, a mózesi törvények arról szóltak, hogy Mózes 5. könyvében található ez a törvény, hogy férfi állhat az asszonyok helyzete, akkor is ilyen szempontból egy kicsit rosszabb volt, kicsit férfi mondja ezt is, lámot. Szóval rosszabb volt már ennyiak, ennél kiszolgáltatókabbak voltak az asszonyok, ha nem született gyerek, akkor el lehetett hagyni az asszonyt, és rosszabb helyzetben volt az elhagyott asszony, mint az özvegyasszony, mert az pénz mehetett minden további nélkül. Az elhagyott nem, ezért mondja Jézus is azt, hogy aki elhagyottat vesz el, paráználkodik. Ugye a világ ma is itt tart, de én ezt nem akarok mondani, és sem akarok lelkészként sem ilyet mondani szószékről se, nem jó az embernek egyedül lenni. És találja meg ki a párját, ha lehetséges, de valóban az elhagyott, az minden nap felteszi a kérdést, hogy beleértem be az én életemnek. Tud-e engem szeretni bárki is? És nem szokott eszünkbe jutni soha az ok. Jó, arról nem lehet senki, hogy esetleg nem született gyermeke. De vajon így volt-e a nép, amelynek ezt a prédikációt Ézsaiás először mondta? Az Úr nem akar most azzal foglalkozni, hogy miért szakadt meg ez a szép kapcsolat, hanem a pillantás ellentéteként azt mondja, hogy örök irgalmassággal könyörülök rajta. Mindig meghökkent az, amikor emberek szigorúbbak akarnak lenni a jó Istennél. Akár önmaguk vonatkozásában is. Amikor olyanokat mondanak, hogy ezt az én bűnömet már nem tudja Isten sem megbocsátani. Világot ugyan tud teremteni, a hegyek elmúlhatnak és megrendülhetnek, de arra képtelen Isten, hogy az én bűnömet, hitetlenségemet megjavítsa és megbocsássa. Én gondolom én azt, hogy korlátozható a mindenható, és én szabom azokat a törvényeket, amelyek alapján ő ítél, vagy irgalmaz, amikor azt mondja, hogy igen, egy rövid szemben összevontam a szemöldök, becsuktam a szemem, oda tettem a kezem. Ismerjük gyerekeknél ezt, amikor nagyon megharagszunk, és egy függőt mögé megyünk, nem bírják elvisel. Elrángatják a függőt, mert nem bírják ki, hogy ne nézzünk rájuk, és nem bírják, hogy haraggal nézzünk rájuk, hanem azt akarják, hogy mosolyogva tegyük mindezt. Ezért mondjuk, majd is el fogom mondani Isten tisztelet végén az áruli áldásban, hogy ragyogtasd ránk a te orcádat, neves ránk, Urunk, nevesd el a te arcodat előnünk, mert akkor megsemmisülünk, akkor nincs értelme az életnek. Szóval egy rövid szempillantásig elhagyta, meg volt ennek az oka. De örök irgalmassággal könyörülök rajtad. Harmad és negyedizig lehet, hogy büntetek rá, azt sem jól értjük azt a végét, de viszont örök kegyelemmel ezen iziglen magunk. Az ezer az mindig azt jelenti, hogy örök ezen iziglen tart az ő. Szóval ez az üzenet. Nem az, hogy Isten ítélni akar. Nem az, hogy az én elrontott életemben már nincs mentség, hanem azt üzeni, hogy örök irgalmassággal körülök. Hát ezek a szavak mind arról szólnak, hogy valami megfizethetetlen dolog történik, de megtörténik. Nem azt mondja, hogy egy rövid szempillantásig elhagytalak, de hajlandó vagyok bizonyos árért, megvan ennek az összege, hogy egyes templomokban kiírják, hogy mennyi egy jó ima, egy áldás, egy nem tudom, hogy mi, nem csak katolikus templomokban. Nincs hírva a mennyország kapujára, hogy mennyire könyörül a Jóisten rajtuk. Nem fordítható le ez pénzre, örök irgalmassággal, minden kegyelemből, könyörületből, ami nem a nagyobbak megalázó, sértő viszonyulása a polik sújtott, meg semmisült ellenséggel szemben, hanem ez a végtelen és kikeszthetetlen önmagából való jóság, amivel csak szülők tudnak mindenek ellenére, csak a fékozó fiú apja tud mindenek ellenére is reményt látni, szeretni és újra kezdeni. Így szól hozzá megváltó, megváltó. A második dolog, hogy nem csupán örök irgalmassággal könyörülök rajtad, hanem esküt teszek és szövetséget kötök veled. Mi volt a Noé esküje? Hát azt megelőzi azt, hogy az Úr belátja, hogy özönlés sem alkalmas arra, hogy az emberi dacot, engedetlenséget meg lehessen változtatni, ifjúságától fogva ilyen szíve, az én gyerekem, ilyenre teremtettem, nem tud megváltozni. Hát akkor megváltás kegyelem következik, és teszek egy oldalú esküt, nem két oldalú. A szövetség két oldalú, de az eskü egy oldalú. Ez az eskü erről szól, hogy többé nem haragszom. Nem azért nem haragszom, mert megjavult a világ, vagy az élet nem javult meg, hanem haragban eszköz, ami együtt munkálkodásunkra nem haragszom, és nem fognak többé feltenni, mert ahogy a pedagógiában is tudjuk, az örök felés, ez nem változtatjuk. Az emberi természetet lehet szóvá tenni, de nem állt ebből két személyen a kapcsolata. Megesküszöm, hogy többé nem haragszom, és nem feltelek téged, és szövetséget kötök veled. Milyen szövetséget? Béke szövetséget. És nem egyszerűen azt arról, hogy nem háborúzunk, hanem ez a teljességnek, a teljes együttműködésnek a szövetség, amivel mindig kísérteni fog, hogy nem lehetne átverni őt valahogy. Nem lehetne kihasználni ezt a puhaságot, ami ebben a nagyon-nagyon a békében van. Mert ilyenre hajlunk, nagyon erőteljesen hajlunk, hogy csak akkor tartsuk be a törvényt, ha valaki észreveszi és számon kéri. Isten úgy tesz, mintha nem venné észre, mint egy felkínálja, hogy éljünk vissza az ő jóságával. Ez a békeszövetség, amit ő itt most felkínál ebben a dologban, itt van ez a tömbé, ami az előző pontban az örök, annak felel meg itt a többé, nem haragszom, örökre megbocsátok, történjék várni ezen belül. A kegyelem, amit van nagyobb, mint a bűn, állítja Pál a római levélben, a bűn mindenkire elhatott, a kegyelem, ami a Krisztus által van, mondja, az még inkább elhatott a világra, csak mi nem akarjuk ezeket a részeit a Bibliának nagyon könnyen befogadni, mert most ha az Úr nem fed bennünket, én lámnál megint belecsúsztam ebben, hogy korolom, mint a gyülekezetet, pedig lehet, hogy mindenben egyet értünk. És mi a harmadik dolog? A harmadik dolog, hogy miután hogy a szemvillantásig elhagytalak, de aztán örök irgalommal megváltottalak, megesítem, többé nem haragszom, és szövetséget kötöttem vele, rendíthetetlen alapokra telepítelek. Mindig az alapokkal van a baj. És a egyik beszél végén azt mondja, hogy hát az eső és az árvíz az mindig fog jönni. Ne azért tessék imádkozni, hogy ne jöjjön eső, szél és egyéb ilyen támadások, hanem tessék a házat sziklára építeni. És ehhez csak annyi kell, hogy az ember mélyre ássol. Most nem ásunk be, nem egészen erről szól a kép, hanem mintha azt mondaná, itt a szerző lerombolt város képe fölött megállva, hogy mindaz, amit az ellenség bemoskolt, elpusztított, amit vérszennyezett, és a vereségnek mindenféle gyalázata, az most olyan módon lesz helyreállítva, hogy többé nem rendül meg, és az értékét senki nem vonja kétségbe, ez a zafíroknak napítanak. Úrporba rakom köveidet, nem csak úgy valahogy fölépíteni, hogy egy tyúkolat, vagy egy kecskeolat fölépítenek, még abban sem nagyon kerül közé, hanem az úrporba rakom a köveidet, tulajdonképpen senki örökre meg nem említheti, mintha ezen a földön bármi, ami anyagokból van összerakva, rendíthetetlen lehetne, de itt elszabadul a kép, és kiterjed az örökké valóság felé, kezdjük szinte érzékelni a mennyei Jeruzsálemnek az örökké való voltát, valamennyiünket elfogadó, valamennyiünk méltóságot helyreállító, valamennyiünk számára hazatanálás örömét és örömét megadó pontjaként. Álljon meg bennünket az Úr, és serkentsen, hogy a Szent Igéje arra, hogy ezt a felkínált békejogot, ami több lennél, ezt a szövetséget így először bennünk, maga jövőképpen az Úrra megkötesse, mert az Úr akkor megfelelő alapokra helyez és megtart kegyelemből mindörökké. Amen. Álljunk el és így.
Istenünk, megvalljuk, hogy valóban úgy érezzük olykor, hogy elhasz minket, de köszönjük, hogy a Te irgalmasságod és kegyelmed az minden felülír. Köszönjük, hogy Te a békességet hoztad el a mi számunkra, és olyan békét adsz, ami minden értelmet felülhalad. Kérünk Téged, hogy Te ad nekünk ezt a békességet, bölcsességet az előttünk álló hittel és a döntéseinkben, és köszönjük, hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezetéig.
Amen. Isten tiszteletünk végén helyünket elfoglalva a 130. dicséretet énekeljük a első 5 versszakát először, és majd a 6. verset a hirdetések és az áldás után.
Thank you.
hogy Kispesten a 8. kerületben a központunkban, aztán Budaörsön felét a testvéreink között és a szolgálatokban is lesznek a Isten tiszteleteik még. A jövő héten kedden régióra lesz. Már most írtettem előre, hogy mivel április első vasárnapja húsvét, ezért nem első vasárnap lesz a gyülekezeti nap, hanem március utolsó vasárnapján, és ezen Haraszti Miklós lesz a beszélgető társunk, együtt ebédelünk is. Igen, egyik majd az ő 70. születésnapját. Tehát most áttevődik egy héttel korábbra, de aztán a májusi gyülekezeti nap az rendesen május első vasárnapján lesz. Azt hiszem, nem voltam ki szombaton lesz asszony óra. Igen, és ebben a hónapban férfi óra is lesz, de az viszont a hónap utolsó szombatja lesz, és levegjük Márti szalkára, és egy csendes napot tartunk majd, de most akkor asszony óra lesz. Megemlítem még azt is, hogy ebben rendkívüli közülést tartunk, mert a strasbourgi döntés nyomán úgy volt, hogy talán megállapodás közelébe kerülünk. Lejárt a határidő egy héttel ezelőtt, de közben kiderült, hogy a kormány kért még egy hónap haladékot, május 15-ig meghosszabbították a megállapodásnak a határidejét, de ezért már nem fogjuk rá közülésnek kedvelni, hogy Pékásmenetben új egyházi közülést is meg fogunk tartani. Meglátjuk, hogy itt mondjuk, mit mutatkozunk az adott ügyekben. Akkor álljunk fel a szállásra. Álljunk meg tégedet az Úr, és őrizzelhez téged. Világosítsa meg az Úr az ő gondcáját, de rajtad is könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terhet, és adjon békességet. Amen.